Nyugdíjas pedagógusokat keres az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, és ennek kapcsán hívtam meg ide stúdiónkba Nagy Anna kuratóriumi elnököt. De még mielőtt erre a témára rátérnénk, én azt szeretném, hogyha egy picit bemutatnánk magát az alapítványt, hogy mikor, milyen céllal jött létre, bár a cél meghatározása gondolom talán egyértelmű is lehetne, hiszen nyilván azért jött létre, hogy segítse az egyedülálló szülőket, de inkább az a kérdés, hogy hogyan segítse. Köszöntöm nagy szeretettel.
Jó napot kívánok! Hát valóban igyekeztünk úgy megtalálni sok évvel ezelőtt a nevünket, hogy egyértelmű legyen, hogy kiket és hogyan és miért próbálunk segíteni. Az alapítványunk már nem új, 12 éve jöttünk létre, úgyhogy az elmúlt 12 évben nagyon sok mindent láttunk, nagyon sok mindent tapasztaltunk, nem csak a saját példánkon az egyszülős létből, hanem annak a nagyon sok családnak az életéből, akikkel foglalkoztunk. Amikor én magam egyedülnevelő szülő lettem, igazából akkor kezdtem el, azt gondolom, hogy ez elég gyakran van így, akkor kezdtem el jobban foglalkozni ezzel a témával, hogy milyen is ez, amikor az ember egyedül marad, és úgy érzi, hogy részben úgy érzi, hogy ez csak vele történik meg, és hogy csak ő lehet ilyen ügyetlen és szerencsétlen az életében. Másrészt pedig, amikor megpróbál valami fogódzót keresni, hogy honnan kitől tudna segítséget kapni. És hát én magam úgy találtam, hogy sehol semmilyen segítséget nem kaptam, és akkor adódott nagyon automatikusan azt hiszem az a gondolat, hogy hát ha nincs ilyen közeg, ha nincs ilyen segítség, akkor teremtsünk meg egy olyan közeget, ahol segítséget lehet kapni. Én magam is meglepődtem, és én azt gondolom, hogy a mai napig, akik először hallják ezt a számot, mindig meglepődnek azon, hogy ebben az országban jelenleg körülbelül 300 ezer egyszülős család van. Ez egy óriási nagy szám, hogyha hozzáveszünk azt, hogy ezek a családok, ezek több mint 500 000 gyereket nevelnek. Tehát van egy nem egészen 10 milliós ország, ahol van egy körülbelül 800 ezer fős csoport, rengeteg ember. És gyakorlatilag nagyon sokáig tapasztaltuk meg azt, hogy semmilyen célzott segítséget, semmilyen figyelmet, semmilyen olyan belátást, vagy egy kicsit célzottabb elbírálást nem tapasztalhattunk, ami ezeknek az embereknek, ezeknek a családoknak az életét könnyebbé tehetné.
Igen, hát ugye ez 800 ezer ember, ez majdnem 10%-a a teljes lakosságnak, és akkor ez ugye azt is jelenti, hogy vannak olyan egyedülálló szülők, akik nem egy gyereket nevelnek, hanem kettőt, hármat, és aztán hát nyilván ez már más kérdés, hogy mitől lesznek egyedülállók, de hát nyilván nem is ez a lényeg, hanem ugye az, hogy valamilyen módon próbáljanak meg segíteni ezeknek a szülőknek. Milyen programokat szoktak szervezni, vagy milyen segítségnyújtási lehetőség van, hogyha valaki fölkeresi önöket egyedülálló szülőként?
Az első mondjuk 11 évben gyakorlatilag csak önkéntesekkel, csak önkéntes programokkal működtünk, saját erőből, saját energiából, saját időből, saját pénzből. Nagyon pici pályázati pénzhez tudtunk csak hozzájutni, úgyhogy valóban a saját energiánkból működött ez az alapítvány. Nagyon sokféle problémával fordulnak hozzánk. A mai napig a legtöbben egyébként jogi segítséget keresnek.
Például nem fizet a férj gyerektartást, mert
például ugye ez tipikus. Például ez az egyik tipikus nagy probléma, így van. De nagyon sok jogi probléma van. Tehát amikor egy egyszülős család történetére nézünk, akkor az egyszülős család történetének a kezdete az részben mindig egy lelki trauma, vagy szinte mindig az. Másrészt pedig mindig egy olyan jogi helyzet, ami ismeretlen, amiben hirtelen ott találják magukat a szülők, és nem tudják, hogy mit kell vele kezdeni. Van, aki ilyenkor elmegy egy ügyvédhez, és ezt megbeszéli vele, és végigviszi. De van, aki nem tudja megfizetni azt, hogy elmenjen egy ügyvédhez, és ilyenkor bizony nagyon, nagyon nehéz helyzetbe tudnak kerülni. Úgyhogy mind a mai napig gyakorlatilag a jogi segítség az a legfontosabb, amit adni tudunk. De vannak pszichológusaink, van mediátor, aki segít, táborokat szervezünk a gyerekeknek, adományokkal is segítjük a családokat, tehát fizikai, tartós élelmiszer, ruha, tanszer, mikor mire van szükség. És azért mondtam azt, hogy az első 11 évben így telt az életünk, mert egy évvel ezelőtt egy nagyon komoly állami segítséget kaptunk, úgyhogy az eddigi működésünknek azt gondolom, hogy a legfontosabb és legnagyobb mérföldkövéhez értünk, amikor éppen most folyik a létrehozása annak az egyszülős központnak, ahol ezeket a szolgáltatásokat nem csak személyesebbé tudjuk tenni, nem csak szélesebb körnek tudjuk nyújtani, hanem nagyon sok olyan új szolgáltatást tudunk behozni, amiről eddig még nem is álmodhattunk. Például olyan segítséget, ami a szülők munkavállalását segíti, ami olyan eseményeket, rendezvényeket, csoportokat, képzéseket jelent, amihez eddig nem tudtuk hozzásegíteni őket, és mindezt úgy megszervezve, hogy közben mindig legyen ott gyerekfelügyelet, hogy a szülők valóban el tudják praktikusan is érni ezeket a segítségeket.
Mi volt ez az állami segítség? Ez konkrétan anyagi, azért, hogy létrehozzák ezt a központot, vagy volt valamilyen szakmai, szakpolitikai segítség is?
Ez egy nagyon komoly állami támogatás, ez egy 500 millió forintos állami támogatás, aminek az a lényege, hogy nem csak létrehozni ezt a központot, de az első években működtetni is, hiszen egy szociális intézménynek a működtetése az bizony nem egy olyan magától értetődő dolog. Tehát egyszerűen bele kiépíteni egy olyan később remélhetőleg országos hálózatnak az első, nevezzük úgy, hogy modellközpontját, ami alapján létrejöhet az ország más részeiben is ilyen egyszülős központ. Hiszen egyedülnevelő szülők és egyszülős családok nem csak Budapesten és Budapest környékén élnek, hanem az egész országban mindenhol.
Igen, és aztán ugye itt jön az, hogy ugye vannak az országnak hátrányosabb helyzetű régiói, ahol például nagyobb a munkanélküliség, szegénység, más vagy rosszabb gazdasági helyzetben lévő emberek vannak, mint mondjuk a fővárosban. Nekik hogy tudnak segíteni?
Körülbelül a megkereséseknek a fele vidékről jön hozzánk. Tehát amikor például valaki ilyen típusú tanácsadás vagy segítségkérésen jön, akkor egy jogásszal, egy pszichológussal, akár e-mailben, Skype-on, telefonon is tud beszélni. Tehát nagyon gyakran azok a kérdések, amik hozzánk érkeznek, azok írásban is meg tudnak oldódni. Tehát egy bizonyos fajta tanácsadáshoz nem kell feltétlenül a személyes jelenlét. De akár, hogyha azt mondjuk, hogy az elmúlt nyáron 150 gyereket és 150 családot táboroztattunk, akkor az nagyon fontos, hogy a helyszínek nagyobb része nem Budapesten volt, hanem vidéken. Tehát igyekszünk olyan programokat is elindítani, amiben a vidéki családokat is el tudjuk érni. Természetesen, hogyha lesz egy budapesti központ, akkor az elsősorban a személyes segítséget azoknak fogja jelenteni, akik itt laknak, akik el tudják érni. De én azt hiszem, hogyha kialakul az a fajta modell, amivel dolgozni tudunk, akkor az mindenképpen az ország más részeiben is előnyt fog jelenteni.
Nyugdíjas pedagógusokat keresnek. Ha jól értettem, akkor ez is egy önkéntes feladat lenne a pedagógusoknak, illetve egy lehetőség az egyedülálló szülőknek, abban a tekintetben, hogy ha valaki például egy képzésre szeretne a gyerekét beiratni és nem tudja megfizetni, akkor önök ebben is tudnak segíteni, tehát önökhöz fordulhat segítségért. Jól értem?
Így van. Akinek van gyereke, az tudja pontosan, hogy a külön óra az most már, hát sajnos, én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben sajnos annyira része a gyerekek életének. Tehát akár egy korrepetálás, akár egy nyelvóra, akár például egy középiskolai felvételi előtt az előkészítő, a felkészítő, szinte nehezen tudnak már boldogulni a gyerekek, hogyha nem kapnak néha plusz segítséget bizonyos tárgyakban. Mi indítottunk az elmúlt évben egy Legyél a mi nagyink című programot, ami arra igyekszik választ találni, hogyha vannak magányos egyedülélő idős emberek, és vannak idősebb családtagra nagyira vágyó egyszülős családok, akkor ők hogyan tudnak a lehető legjobban egymásra találni. Tehát ez a mi kezdeményezésünk, ez nem két generációnak szól, hanem háromnak, és pontosan ennek a logikának a kapcsán merült föl az, hogy azok a pedagógusok, akik lehet, hogy az iskolarendszerben már nem szeretnének nyugdíj után is benne maradni, de szívesen foglalkoznának gyerekekkel, szívesen áldoznának egy-két vagy akár több órát a hetükből, ők hadd tudjanak segíteni azoknak a gyerekeknek, ahol a család nem tudja megengedni.
Igen, nem is biztos, hogy áldozat, mert nagyon sok olyan pedagógus van, akinek hivatása a tanítás, és igazából ő szívesen is csinálja, és addig érzi jól magát, amíg tudja csinálni egészségileg. Bár ugye a nyugdíjas korúakról beszélünk.
Így van, én is azt gondolom, hogy egy ilyen fajta adás, az nagyon sokat tud az embernek saját magának is adni. Egy picit hadd említsem meg a személyes példámat, amikor létrehoztam ezt az alapítványt, akkor egy idő után azt kezdtem érezni, hogy én nagyon sokat kapok ettől, hogy próbálok mások felé is fordulni, és nem csak saját magammal vagyok állandóan elfoglalva, és nem csak a saját problémámon rágódom, hanem valahogy az ember úgy érzi, hogy akkor, amikor, ezt tudom, hogy közhely, de aki megélte, azt hiszem, hogy az pontosan érti, hogy amikor az ember elkezd kifelé adni, akkor valahogy ő maga is nagyon sokat visszakap ettől. Én azt hiszem, hogy egy ilyen fajta önkéntes munka, ami például egy nagyszülőkorú pedagógus és egy gyerek között folyik, az nagyon sokat tud adni mindkét félnek. És azért azt hiszem, hogy fontos azt is aláhúzni, hogy az egyszülős családok a legveszélyeztetettebbek az elszegényedés szempontjából. Tehát nagyon magas a szegény vagy mély szegény családok aránya és száma az egyszülősökön belül. Tehát amikor arról beszélünk, hogy esélyegyenlőség, akkor nagyon fontos az, hogy próbáljunk a lehető legtöbbet megtenni azért, hogy egy gyereknek csak azért, mert egy szülő neveli, legalább hasonló esélyei lehessenek, mint a kétszülős gyerekeknek.
Igen, mert ugye itt azzal kell számolni, hogy egy szülőnek, ha van egy gyereke, akkor minimum két embert kell eltartani, ugye magát és a gyerekét, de ha több van, akkor többet, akik nem keresnek, plusz a külön óra kiadásai, vagy hát egyéb dolgok, hogyha ne agyisten közben egy betegség, vagy bármi. De most a külön órára visszatérve, én nekem elsősorban nem is annyira a korepetálás jutott az eszembe, hanem inkább az, hogyha mondjuk egy gyerek például mondjuk jár zeneiskolába, vagy egyéb olyan dologra, a tehetséggondozó programban vesz mondjuk részt, ami neki azért fontos, mert szeretne azon a pályán tovább menni. Én a magam gyerekkorára emlékszem vissza, én zeneiskolába jártam külön óra szintjén, amivel kapcsolatban hát nekünk nem volt gondunk, hál' Istennek, mert én nekem lehetőségem volt arra, hogy ingyen tanuljak, de ugye nem mindenkinek van. Meg van határozva az, hogy milyen típusú oktatásban keresnek, vagy bármilyen típusú oktatási, vagy oktatásban, bármilyen tantárgyban jelentkezhetnek a pedagógusok.
Mi semmiképpen nem szeretnénk ilyet meghatározni, hiszen a saját szerepünket azt gondolom, hogy leginkább úgy látjuk, hogy egy keretet nyújtani ahhoz, hogy a kereslet és a kínálat egymásra találhasson. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, biológiából szeretne segítséget kapni, vagy éppen, nem tudom, trombita órából, akkor ha van egy olyan pedagógus, aki ezt szívesen megtámogatná, akkor rajtunk biztosan nem fog múlni az, hogy ők egymásra találhassanak. Én azt hiszem, hogy most már a gyerekek olyan sok mindennel foglalkoznak, és olyan sok mindent tanulnak, hogy elég széles ez a spektrum, amiben lehet jelentkezni, és amiben ők majd segítséget fognak kérni egyébként.
Igen. És akkor ez hogyan is zajlik ez a jelentkezés? Ugye most önök ezt meghirdették, nyilván akkor van egy webes felület, ahol lehet jelentkezni az önkéntes pedagógusoknak, akik közül aztán kiválogatják, hogy kik azok, akik részt vehetnek ebben.
Így van, az egyszülő.hu honlapunk az, ami gyakorlatilag egy olyan, mint egy kis pályaudvar, tehát az összes programunk megtalálható ott, és tovább lehet menni rajtuk, úgyhogy ha valaki rámegy az egyszülő.hu-ra, akkor ott már megtalálja azt a felületet, ahol jelentkezni lehet, és gyakorlatilag belekerül abba az adatbázisba, ahonnan aztán már mi is a családok felé tudjuk közvetíteni azt, hogy azon a területen, abban a tárgyban, amit ők keresnek, van-e olyan pedagógus, aki tudna segíteni.
És akkor önök összehozzák, és gyakorlatilag akkor önök állják a képzésnek a költségeit, ha jól értem, a szülők helyett.
Hát gyakorlatilag azt a munkát, azt az órát, amit az önkéntes pedagógus beletesz, azt ő állja, mi adjuk hozzá a helyszínt, mi adjuk az infrastruktúrát, tehát gyakorlatilag mindenki azt teszi hozzá, amilye van ebben a helyzetben. Akinek a szaktudása van, az a szaktudását, akinek pedig a helye van, az infrastruktúrája, az pedig ebben az esetben mi tesszük.
Igen,
hozzá.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor ugye hogy van, hogy önök fölveszik a kapcsolatot olyan oktatási intézményekkel, akik tudnak délután mondjuk szabadidős, tehát a szabadidőben már, amikor nincsenek bent a kötelező tanórákon a gyerekek, helyet biztosítani, vagy önöknek van olyan épülete, olyan helye, ahova lehet menni a tanároknak, hogy történik ez?
Ez a bizonyos egyszülős központ, amit az előbb említettem, már hát reményeink szerint néhány héten belül el tudja kezdeni a működését, tehát meg tudunk nyitni. Ez egy nagyon komoly infrastruktúrális háttér, hiszen ez egy több mint 700 négyzetméteres intézmény, ez egy valódi intézmény, nem csak egy iroda, amiben gondolkodunk, ahol ez a nagyon sokféle szolgáltatás elérhető lesz.
Ez egy iskolaépület nagyságú, hát egy 700 négyzetméteres, az már gyakorlatilag egy iskola.
Gyakorlatilag olyan. Sokféle funkció van, tehát nem csak termek, hanem ahogy mondtam, tehát egy gyerek játszóház, egy olyan iroda rész, ahova a szülők bejöhetnek dolgozni, tehát olyan, mint egy coworking iroda, kis kávézó, tehát sok minden lesz benne, de lesz hely arra is, hogy a gyerekek ott tanulni tudjanak. Mi nagyon szeretnénk azt, hogyha ez az egyszülős központ, ez valóban egy olyan központ lehetne az egyedülnevelő szülők számára, és én nagyon bízom benne, hogy az is lesz, ahova, hogyha többféle problémával is bejönnek, akkor többféle problémára is találnak megoldást. Például a gyerek délutáni korrepetálása, vagy például a saját munkavállalásuk, vagy lehet, hogy éppen csak annyi, hogy egy fél órára szusszanhassanak egyet. Amikor az ember egyedül nevel gyereket, egyet, kettőt, vagy bármennyit, akkor azt hiszem, hogy egy ilyen állandó élménye az, hogy soha nincs ideje, hogy soha nem tud pihenni, hogy folyamatosan 200%-on pörgeti az életét. Néha muszáj, hogy az ember egy kicsit le tudjon állni, ahhoz, hogy másnap folytatni tudja ezt a nagyon feszített életritmust.